Mennyei Atyán, köszönjük neked a kiváltságot, hogy a te nevedben összegyűlhetünk, és ámulatos dolognak tartjuk, hogy a fiaidnak, lányaidnak neveztetünk, hogy a te királyi családodnak tagjai lehetünk. Ámulatos dolog, hogy ha rád nézünk, akkor érthetjük meg, és ismerhetjük meg saját magunkat is. Úgyhogy arra kérünk, Urunk, hogy vonj minket egyre közelebb magadhoz. Formáld a meggyőződéseinket. Itass át minket a szívünk legmélyéig a te beszédeiddel, a te igéddel. És csak egyszerűen hálásak vagyunk. Hálásak vagyunk. Áld meg a mai reggelt, a közösségünket, ezt a beszélgetést. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Jó. Mit szólnátok ahhoz, hogyha egy ilyen kis beszélgetős időt töltenénk ma reggel. Jó ez? Tehát, vagy nem tudom, ha vannak kérdéseitek, vagy témák, amikről jó lenne beszélni, és akkor ezt megtehetnénk ma reggel. Mert nem jött a Gyuri, ő beszél. Tessék?
Jó.
Jó? Nem? Persze, mert... Néztél egy DVD-t meditációról. Aha. Hogy szabad-e a meditációba belemenni, és mennyire? Meditáció. Azt hiszem, nagyon fontos tudni, hogy ki mit ért alatta, ugye? Mert azt hiszem, egy amerikai pszichológus nőnek van egy könyve, aki megtért és írt, azt hiszem, írt erről egy könyvet. És a dolognak a lényege az, hogy a szívünknek, tehát a lényünknek, akik valójában vagyunk, vannak őrzői. Ugye a szabad akaratunkkal felelősséget kaptunk arra, hogy őrizzük a saját lelkünket. És a lelkünket alapvetően az akaratunkkal és az értelmünkkel tudjuk őrizni. Ezek azok a szűrők, amelyek képesek különbséget tenni igaz, hamis, helyes és helytelen között. Vagy legalábbis ők képesek döntést hozni. Ugye? Képes megvizsgálni valamit, és aztán egy megalapozott döntést hozni. És minden olyan meditáció, amely nem kerüli meg az értelmet és az akaratot, az rendben van. Ez az, amire a Biblia is bátorít minket, ugye? Első Zsoltár. Boldog az az ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal. Az elmélkedés az egy olyan mély gondolkodás, egy olyan mély törődés Isten igéjével, Isten jelenlétében, ami azt gondolom, hogy ha valaki komolyan csinálja, akkor állati közel van ahhoz, amit sokan meditációnak hívnak. Tehát én emlékszem rá, hogy amikor hívő lettem, és semmit se tudtam, és mindent tudni akartam, és kerestem Isten jelenlétét, akkor órákat töltöttem így elmélkedve. Tehát ott ültem a kis szobámban, a térdemre hajtva a fejemet, himbálózva, mit tudom én, nem feltétlenül, de és gondolkoztam, imádkoztam, és közben gondolkoztam. Semmilyen eszméletvesztés nem volt benne, vagy öntudatvesztés, vagy bármi ilyesmi. Teljesen éber, tudatos állapot, ahol viszont elkezdesz meglátni, átélni, megismerni dolgokat úgy, ahogy soha azelőtt. Tehát van egy valódi kapcsolat Istennel, van egy valódi kommunikáció, van egy többlet, mint ami a te elmédben lezajlik, de a te elméd végig teljesen éberen és teljesen fókuszáltan részt vesz benne. És ez azért nagyon fontos, mert miközben elmélkedek, csomó hülyeség is előjön. Ugye, hát, ahogy gondolkozom valamin, ahogy valamit a végletekig megpróbálok kiélezni, azért, hogy értsem, rengeteg eretnek gondolat is támad a fejemben, amiket viszont észreveszek, hisz tudatos vagyok, hisz ismerem a Bibliát, és ha valami nem egyezik vele, akkor azt tudod, várólistára teszem, azt mondom, hogy ezt nem ér, ez erre nem tudom azt mondani, hogy igen. Talán azt se, hogy nem tudom. És így gondolkozom tovább, Uram, mutasd meg, és akkor eszembe jut egy vers, ami rögtön megmutatja, hogy ez nem, ez tényleg zöldség volt, és félre, de ezt mind én csinálom. Ha ez a szelektálás, ez a mindent megvizsgáljatok, a jót megtartsátok, ha ez nincs ott, akkor az elmélkedésem komoly tévútakra vihet. Mert amikor belerágom magam egy gondolatba, az lehet nagyon logikus, lehet nagyon értelmes, lehet nagyon vonzó az én saját esetleg, tudod, bűnös szívemnek, és 3 hétig gondolkozom rajta, és a 4. héten véres karddal a kezemben hirdetem, miközben nem igaz.
A pasztor Sellertől sokszor hallhattuk, hogy úgy olvassuk az időt, hogy utána szálljunk rá még plusz időt, és meditálunk.
Igen.
Nyilván ebben az értelemben.
Igen.
Végig kell benne, kontrolláljuk a saját verziónkat, a stb. Szóval ez nagyon...
Nagyon fontos. Azt gondolom, hogy ha ezt nem gyakoroljuk, ha ez nincs ott az életünkben, nagyon felületes, nagyon... Nem csak, hogy felületes, hanem még arra is esély van, hogy halott. Tehát, hogy a fejemet növesztem, sok tudásom van, ami nélkülözi az Istennel való kapcsolatot, az érintkezést. Olyan ez, mint a tudok mindent a feleségemről, mert megkaptam a pontos leírást róla, és az önéletrajzát, meg fotót is, sőt egy videófilmet is, és tudod, tanulmányozom, minden megvan, tudod, ismerem a feleségemet. De azért hidd el, egy más élmény, amikor találkozol is vele. Úgy értem, lehet, hogy nem tévedek azzal, hogy tudom a méreteit, meg nem tudom, egy jellemrajzom van róla, de azért hidd el, annál több, amikor randizol, és igen. Úgyhogy ugyanez Istennel, ugye? Tehát semmit sem tudok, hol van ez? Semmit sem tudok úgy, ahogy tudnom kellene. Mert csak Isten tudja. De amikor elmélkedve megyek Istenhez, akkor egy pillanatra megkapom Isten nézőpontját. Láthatok valamit úgy, ahogy ő látja. És akkor gyúl világosság bennem. Yeah, hey! Dúló Attila! El ne menj innen, ez a te helyed. Vége a beszélgetésnek, megjött a pásztor.
Azt hiszem egyébként a könyv címe az, hogy ajtónyitás vajon kinek.
Tökéletes, köszönöm. Igen, ajtónyitás vajon kinek. Ajtónyitás vajon kinek. Na most a meditációnak az a formája, amit a keleti vallások, és nem tudom,
még sokan
mások alkalmaznak, az azért problémás, mert egy önmagunk átadása és feladása része a dolognak. Az akarat és az értelem igyekszik félreállni. Ez az egyik cél. Megnyitom magam az élménynek, megnyitom magam a behatásnak, át akarok élni valamit. Megüresítem magam önmagamtól. És lehet, hogy nem vagyok pontos, ha egy jógi mesterrel, vagy nem tudom, jóga mesterrel beszélnék, vagy ő biztos mondaná, hogy nem egészen úgy van. De nem, és nem is vitatkozok ezzel, de a lényeg az, hogy az a fajta meditáció, ahol az akarat és az értelem félreáll, az ajtót nyit olyan befolyásnak, amit esetleg nem akarunk. És ugye a szellemi háborúnak az egyik, valójában az egyetlen csatatere, vagy szabálya a szabad akarat. Igaz? A szabad akarat. Ha én a szabad akaratomat félreállítom, akkor ezzel azt mondtam, hogy nálunk buli van, jöhet, aki akar. Tudod, és a Moszkva téren ki van táblázva, hogy... És öregem, jönnek. És jönnek. És a szellemi háborút befolyásért vívják. Kicsit leegyszerűsítve. Többért, de amit mi megélünk, az a befolyás. Lelki befolyás. És a bukott angyalok befolyást akarnak. Hol? A te lelkeden. Területet. A te lelkedben. Erődítményeket. Megerősített őrhelyeket. A te lelkedben. Amiket úgy építenek ki, hogy bemennek, és megtanítanak valamit, amit te elfogadsz, és aztán amit elfogadtál, azon a területen újra bejöhetnek, hisz egyetértesz, és akkor egy kicsit tovább mennek, és kicsit tovább, és kicsit tovább, és kicsit tovább, és aztán amikor elég nagy területet foglaltak el, akkor stílust váltanak. Tehát, és... Igen. És egyszer csak stílust váltanak, és az, ami eddig jópofa volt, az pokolivá válik. És ezért ezt nem csináljuk. Tehát igazából nem csináljuk. Én nem adom azt a területet, amit Isten nekem adott senkinek. Ott én vagyok a döntéshozó, és én csak egyetlen egy személynek rendelem alá ezt a döntést, és ez Isten maga, senki másnak. Úgyhogy abban az értelemben én nem meditálok, és nem is akarok. És nem is javaslom bárkinek, hogy meditáljon. Igen. Igen, Péter, mondod, hogy te ismersz valakit. Név szerint cím, telefon. viccelek, igen.
Mondom, tehát két ilyen embert is ismertem, akinél így stílust váltottak már. Az egyik idősebb, és ilyen különböző ilyen szellemtudományokkal foglalkozott, stb. És tudom én, megmondta az osztálytársainak, kiingázták egy könyv fölött, hogy ki milyen érettségítételt fog húzni, és akkor bejött az egész osztály, hibátlanul érettségizett, és egy csomó ilyen dologgal foglalkozott, és aztán így stílust váltottak, tehát elkezdtek ezek a démonok dirigálni, és nem volt egy nyugodt éjszakája, hogy lefeküdt volna, akkor a konyhába csapkodták az edényeket, meg mindent, fölkelt, kiment, nem volt ott senki, csönd lett, visszament. Tehát mint az Ördögűző című filmben, vagy nem tudom én melyikben, amikor láttál ilyet, tehát teljesen. És ez szomszédunk alattunk lakott egy emelettel, és volt olyan, amikor apámnak át kellett hozzámenni, mert nem mert egyedül lenni otthon. Bement a lakásba, és a zseblámpa így állt az asztalon a zseblámpa, és a falon a feszületet világította, aztán amikor bement, így eldőlt a zseblámpa, és kikapcsolt, meg ilyenek. Másik, meg egy fiatal srác volt, és még így gyerekkorunkban, még mi is így jópofának tartottuk, és így mi Istennek hálát adok, hogy én nem nagyon mentem tovább ezen az úton, de ilyen jópofa buli volt, ilyen asztaltáncoltatásokat rendezett a srác, és így elmentünk így megnézni, és tehát megdöbbentő volt. Tehát én ott láttam először a tényét annak, hogy szellemvilág létezik, és ez egy fiatal korunkbeli srác, általán 2-3 évvel idősebb srác volt, és ő volt az, aki így kezdte, hogy mit tudom én, agykontroll, meditációk, stb., és azt nagyon gyorsan ment ezen az úton tovább, és ilyen szellemtudományokba folyt bele, és ilyen médium lett, és élvezte ő is, hogy meg tud jövőbe lát, meg tud mondani dolgokat, és szellemeket idézett, és most nem akarom, mert egész fura dolgok történtek ilyen eseményeknél, és találkoztam utána, megszakadt a kapcsolat, hál' Istennek, és évekkel később találkoztam a sráccal, és ilyen félőrült állapotban volt. Pedig nálam alig pár évvel idősebb, és mesélt, hogy nincs nyugalma, hogy otthon bekapcsol magától a hifi lejátszó, ugyanúgy nem tud éjjel aludni, ajtókat nyitogatnak csak. De ugyanez a történet, mint ha valamilyen horrorfilmben lennél benne, és hogy zaklatják, és hogy ezek a, tehát hogy azok a démonok, akikkel ő régen játszott, és élvezte, hogy ő irányította őket, és hogy mit tudom én, szellemeket megidézett embereknek, mit tudom én, tehát is ilyen jó szórak, ilyen parti volt, összejöttek a haverok, és akkor gyertek, asztalt táncoltatunk, és tényleg te még nem voltál, nem láttál ilyet, na gyere, nézd meg, és akkor mit tudom én, gondolj valamire a nagymamádról, amit csak te tudsz, és A gyerek meg megmondta, ugye ő volt a médium, asztal táncolt át, és megmondta, mit tudom én, doboz gyufába hány szál gyufa van, és lekopogta az asztal, érted? És a gyerek élvezte, hogy ezeket bírja csinálni, és talán 3-4 év múlva találkoztunk, és mondom, ilyen fél őrült állapotban volt, és teljesen ki volt, nem, alig lehetett ráismerni, és mondta, hogy kész, ki van, mert nem ő irányít most már, és nem tud aludni, orvosokhoz jár, nyugtatót vesz, nem tud aludni, mert ugyanez, hogy éjjel zaklatják, csapkodják az ajtókat, föltekerik a hangerőt, bekapcsol a hifi torony, föl kell, akkor minden csönd, úgyhogy ilyenek. Tehát mondom, ez két ilyen ember is volt. Úgyhogy, de hát nyilván ennek, ez nagyon durva végkifejlett, de ennél vannak jóval gyengébbek, hétköznapibbak is, mikor valaki még esetleg észre se veszi ezt, hogy már nem ő irányít, de pedig nem ő irányít. És még, tehát tudunk, azt hiszem, ki volt, énekesekről tudunk, azt hiszem Alice Cooper például, aki nagy világhírű lett, és ő nyilvánvalóan elmondja a sztoriát, hogy egy ilyen szeánszon fiatal korában, egy ilyen szeánszon valami démon, ez az Alice Cooper, ez egy démon volt, és hogy valami ezzel havárkodott össze, vagy nem tudom én mit csinált, és hogy eladta a lelkét neki cserébe azért, hogy híres és sikeres legyen. És tehát egy csomó, tehát hallunk ilyeneket, akinél esetleg még nincs ilyen végkifejletben, de ugyanúgy nem ők irányítanak.
Jó, itt talán, hogyha egy picit elmentünk ebbe az irányba, akkor talán csak azt érdemes megegyezni, hogy a démoni befolyásnak több szintje van, és minket hívőket igazából csak a második szint, vagy az első szint, inkább így mondom, az első szint fenyeget. Ugye a démoni befolyásnak az első szintje az, amikor egy angyal, egy bukott angyal úgy bánik veled, mint ahogy mondjuk egy szomszédot tud veled bánni. Mint egy szabad akarattal bíró lény, aki a közeledben van, beszél hozzád, hatással van rád, és mint ilyen terel egy irányba. Kivetítésekkel, hazugságokkal, érzésekkel, de a lényeg, hogy terel valamerre. És a második szintje az, amikor ez a kívülről induló befolyás olyan mélyre jut, hogy igazából átveheti a hatalmat a lelkeden és a testeden is. Tehát ugye a kivezeti az autót címszó alatt, tudod. Valaki szalad az autó mellett, és üvölt veled, hogy jobbra-balra, vagy már be is ült, és ő rángatja a kormányt. És persze még te is ott ülsz a volánnál, még te is tekergeted, de már bent van. és ez az utóbbi az újjászületett hívőket nem fenyegeti. A Biblia nem ad okot arra, hogy feltételezzük, hogy sőt, gyakorlatilag fordítva kizárja a lehetőségét annak, hogy akiben ott van a Szent Szellem, abban egy démon is lakhatna. Tehát a démoni megszállás nem fenyeget hívőt. De a befolyásoltság ugyanúgy lehetséges. Tehát ugyanúgy lehetséges. Sőt, igazából, igen, tehát igazából sokszor, tudod, így, ezt így egyes közösségekben így túlzásba viszik. Tehát úgy, azt mondják, hogy ördög van itt, tudod, démon. Ő ki kell űzni a démont, és ilyen különféle rituálékat csinálnak, és nem azt mondom, hogy hülyeséget beszélnek, hanem azt mondom, hogy naivak. Tehát úgy értem... miért nevetsz, Attila? Hát mert figyelj, mert naív vagy, ha azt gondolod, hogy a te életedben nincsenek démonok, és nem dolgoznak állati intenzíven rajtad. Tehát te nagyon egyszerű, naív vagy. Tehát ugye te minél elkötelezettebb hívő vagy, minél veszélyesebb vagy, ha lehet ezt így mondani, a szellemi királyságban, annál nagyobb figyelmet kapsz. Annál magasabb rendű démont rendelnek melléd, annál többet, annál jobban próbálnak figyelni rád, és persze, mert Isten felvértesz téged, mert vigyáz rád, mert ő, hát tudod, ha ő veled kicsoda ellened, ezért lehet, hogy nem éled meg túl, nem is tudom, rázósan, de ott vannak. Tehát, hogy tudod, az a hívő, aki azt mondja, jó, körülötted valami démon van, az csak naív. Tehát úgy értem, az naív. Valószínűleg itt is vannak. Lehet, hogy nem annyira közel, mert nem mernek most idejönni. De vannak, és innen kilépek, és várnak. Várnak, és a mai programot megpróbálják végigcsinálni velem. És én vagy betöltekezem, megyek Istenhez, és azt mondom, Uram, tölts be, te vezess, te védj meg, te adj felismerést, te segíts jó döntéseket hozni, vagy testben maradok, és azt mondom, hogy majd én, és végigcsinálják velem a mai programot. Értitek? Úgyhogy a szellemben járás az nem egy olyan dolog, amit néha csinálunk, amikor jó napunk van, hanem amit mindig csinálnunk kell, hogyha meg akarjuk tartani a vezetést. Ugye? És persze nem arról beszélek, hogyha nem töltekezem be a Szent Szellemmel, azaz nem figyelek oda rá, nem bízom benne, nem lépek be ebbe a kapcsolatba, akkor nem tudom, valamilyen furcsa, szélsőséges, tudod, ilyen démoni megszállottság jelei fognak mutatkozni rajtam. Nem, csak félelemnek, aggodalomnak átadom magam, elveszítem a reményemet, borulátó leszek. Mit tudom én? A program, ami működik nálam, elindul. És az, igen. Elkezdik nyomkodni a gombokat, amikre reagálok, és nem, és belemegyek. Hogy kell? Minden reménytelen. Tudod, és honnan jön ez a depresszió? Honnan jön? Istentől? Belőlem? Nem, ott van körülöttem egy lény, akinek ez a projektje rajtam. Depibe nyomjuk a Sanyit, az működik nála. Hát amikor imádkozik és odafigyel Istenre, akkor nem, de az olyan ritka, úgyhogy úgyhogy érdemes próbálkozni, tudod. Jön és megkóstol. Nyom egy depis gondolatot és figyeli az arcomat. Hát ez megserezdült. Még egyet? Semmi. Na jó, megyek máshova. Nyom egyet, és tudod, összeráncolódik a homlokom, és ilyen üveges lesz a tekintetem, király. Nyomjunk még egyet. Nagyon jó, rock and roll. Ja, és bármikor megállíthatod. Ez a szabad akarat, ez a hívő papságunk kiváltsága, hogy fordulhatok Istenhez, és mondhatom azt, hogy Uram, honnan jön ez a büdös? Ehhez nekem semmi közöm. Ha te velem, kicsoda ellenem, te harcolod a harcaimat, a jövőm a te kezedben van, mi okom van arra, hogy depis legyek? Nem érdekel engem, hogy honnan jött ez a gondolat, ez az érzés. Az érdekel, hogy nem igaz. Ennyi az egész, és te velem vagy, a te ígéreteid igazak, töltsd be, és menjünk ebben az életben azzal, amink van, és szuper. Az érett hívő nem annyira azzal foglalkozik, hogy most ördög vagy nem ördög, hanem azzal, hogy Isten vagy nem Isten. Ha jön egy gondolat felém, nem annyira azt kérdezem, hogy honnan jön, kit érdekel, hogy honnan jön. Inkább azt kérdezem, hogy hova vezet? Hova vezet? Ha Isten felé vezet, Ha ez ő, akkor gyerünk. De ha meg nem ő, akkor tök mindegy, hogy honnan jön, hogy az én budjant agyamból jött elő egy kivetítés, vagy egy másik embernek a befolyása. Nem érdekes, csak egyszer nemet mondok rá. És persze nem megy ez ilyen lazán mindig, de ez az irány, amiben megyünk. És az érzésem, hogy Attilának van ehhez egy gondolata, és ennek különösen örülök.
Nem, igazából nem csak tudom, hogy kerestem
egy mindenki versot. Ismeri a Dúló Attilát? Dúló Attila, nem? Te nem ismered talán, igaz? A Dúló Attila nekem az én legkedvesebb drága barátom, és Paksnak a lelki pásztora. Úgyhogy egy sugárzó egyéniség. Mellesleg egy nagyon jó marketinges szöveg. Csak ezt próbálja tagadni.
Hát most már egyre inkább.
Megjegyzem, a mesterek, mesterképző kampány az ő agyából pattant elő.
őt vádoljátok.
Nem tudom, miért kellett ezt feltűzni, mert csak egyetlen egy gondolat van, ez a démoni befolyás, hogy csak nem találtam meg az ige helyet. Emlékeztek arra a történetre, amikor Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy kinek mondtok engem? És akkor Péter ott előáll, és azt mondja, hogy te vagy a messiás, tudod? És aztán 2 perccel később Jézus beszél arról, hogy fel kell mennie Jeruzsálembe, és ott különböző szenvedéseket kell kiállnia, és aztán Péter előáll, és azt mondja, hogy nem teheted meg! Ezt nem hát hogy képzeled, ezt nem teheted meg! És mit mondott neki Jézus? Azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán! Távozz tőlem, sátán! Mi történt itt? Péter az egyik pillanatban szellemi volt, a másik pillanatban meg sátánnak a szócsöve lett. Hogy történhet ez meg? Hogy történhet ez meg? Úgy, hogy van egy fajta, amiről Sanyi beszélt, hogy van egy fajta démoni befolyás az életünkben. Kivetítéseket adnak, gondolatokat ültetnek el a fejünkbe, és úgy ültetik el azokat a gondolatokat, hogy azt hiszem, hogy az az én gondolatom. Hú, most mondok egy iszonyú okosat, tudod, és kinyitom a számat, és aztán jön belőle a sátánnak az üzenete. Vagy egy másik példa, és ez ugyanerről beszél, hogy amikor Ezékiást megtámadja Sanhedrib, és ezt 2 krónikák 32-ben olvashatjátok ezt a történetet, ott van egy olyan dolog, hogy egy ilyen demoralizáló hadviselést folytat Sanhedrib. Fogja a kincstárnokot, aki tud héberül, és bekiabáltat vele héberül a várfalon túl ilyen gyalázó szavakat, hogy a ti istenetek az nokedli, az semmi, hogy ti is el fogtok pusztulni, eddig még soha egyetlen egy isten nem tudta megvédeni ellenem egyetlen egy népet se, ti is elpusztultok. Egy ilyen demoralizáló hadviselést folytatott. De itt ebben ez a lényeg, hogy az ördög mindig talál valakit, akivel el tudja mondani az üzenetét. Mindig talál valakit, és köztünk is fog találni. Köztünk is talál állandóan. Hogy ismeritek azt a típust, aki mindig oda megy valakihez, és mindig elmondja, hogy éppen mit kellene csinálni. Nem vagyok benne biztos, hogy ennek a kabátnak így kellene állni, és légy szíves, legközelebb így ne gyere ide, tudod. Tehát ez most csak példa. Bocs, nem ismerjük még egymást. Ne haragudj! De hogy ezt a stílust ismeritek, tudod, hogy akkor inkább a Sanyi van az. Ön már ismer, hogy Sanyikám, hát máskor ezzel a frizurával, tudod, hát mielőtt bejössz ide gyülekezet, tudod, legalább illennék egy kicsit befésülni, tudod. És ezek mind azok a szavak, amiket kimondatnak velünk, és most Pakson csinálok egy sorozatot a kommunikációról, az ugyanilyen üzletember találkozónak, amit mi egyébként eredményes élettalálkozóknak hívunk, mert nem akarunk kirekeszteni nem üzletembereket ezekről a találkozókról. És hát most már a... Paks és Budapest viszonylatában van némi különbség, tehát mondjuk egy 2 milliós város és egy 11 000 fős város között van némi különbség, tehát ott tényleg nem engedhetjük meg azt, hogy csak üzletember találkozott senki. Itt abszolút belefér, tehát Budapesten teljesen belefér. Egyéb iránt Sanyival erről már sokat beszéltünk. Na mindegy, visszatérve a kommunikációra, a legutolsó alkalommal a kommunikációs zavarokról beszéltem, és van 3 percem ezzel kapcsolatban?
2 órában.
2 órában. Nem csak ez egy nagyon izgalmas téma, hogyha megnézzük Róma 3:11-et, ott azt olvashatjuk, hogy nincs, aki értse Istent, egy se. Nincs, aki értse Istent, és nincs, aki keresse őt. És miért nem értjük Istent? És ez a kérdés, hogy miért nem értjük Istent? Azért, mert van Isten és ember között egy kommunikációs zavar, egy kommunikációs probléma, ami kihatott a vízszintes kommunikációnkra is. És ez így néz ki, hogy Ádám elbukott, és Ádám úgy bukott el, tehát Évát úgy csapta be a kígyó, hogy ott rögtön egy ilyen kommunikációs zavarral csapta be. Az volt az első rémhír, amit 1 Mózes 3.1-ben mondott a kígyó, hogy azt, valóban azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen egy fájáról sem ehettek? Valóban ezt mondta Isten? Ez volt az első nagy hazugság, ez volt az első nagy rémhír, amit elhitt az ember. Mert hogy nem ezt mondta, mert ha egy picit visszalapozunk, akkor azt mondta, hogy a kert minden fájáról ehettek, de a jó és a rossz tudás fájáról nem ehettek, mert meg fogtok halni. És figyelj, ez a gondolat, ahogy feltett a sátán egy ilyen kérdést, hogy valóban azt mondta Isten, csak így zárójelbe jegyezném meg, hogyha megnézitek a második fejezetet, végig Úristenként van emlegetve Isten. Tehát ott beszél arról, hogy mit csinál az Úristen, azt mondta az Úristen, és még a harmadik fejezet első részében is Úristen, de amikor sátán megszólal, akkor azt mondja, hogy valóban azt mondta Isten. Tudod, az Úristenből, akit így el tudsz képzelni, egy mindenek fölött álló hatalmas Úristent, az Úristenből csak egy ilyen peristen csinál, tudod. Csak így, tudod, a konkurenciát egy kicsikét elgyengítjük alapon, hogyha ha marketingről beszélünk. De tényleg ez volt a célja, hogy Istennek a tekintélyét kisebbé tegye az ember előtt. És azt mondja, valóban azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen egy fájáról sem ehettek? Mert meg fogtok halni. Ez egy nyilvánvaló hazugság volt az ördög szájából, de Éva erre reagált. Itt történt az a kommunikációs csavar, aminek következtében aztán se egymást nem értjük, se Istent nem értjük. Azt mondja Éva, hogy hát nem teljesen. Azt mondta, hogy minden fáról lehetünk, de ezt az egy erről nem, és nem is érinthetjük. Istennek eszébe nem jutott ilyet mondani, hogy nem is érinthettek. Ezt már az előző kérdésnek következtében került ez a gondolat hozzá. Isten azt mondta, hogy nyugodtan oda támaszkodhatsz a fa alá, tudod, hogyha nagyon süt a nap, akkor bemehetsz a jó és a rossz tudás fája alá, nyugodtan ott nekidőlhetsz a törzsének, ott tudod, minden megsimogathatod, csak ne egyél a gyümölcsből. Ez volt a tiltás, hogy ne egyél a gyümölcsből. Nem tudom, van köztetek, aki veszi az emberi viselkedést? Egy nagyon kedves, drága barátom tanítja, vegyétek, mert szerintem nagyon jó órákat tarthat. De ott azt hiszem az első órának ez az anyaga, hogy Isten meg akarta óvni az embert attól, hogy megismerje a rosszat. De mindegy, csak hogy ez a kommunikációs zavar, ez ha megnézitek és így végig szaladtok a Biblián, és nem fogok most végig szaladni, csak egy-két dolgot hagy emeljek ki. Ott volt, ahol így nagyon érződött, hogy ha a függőleges kommunikációmmal baj van, tehát hogyha ott nem értem meg Istent, akkor az kihat a vízszintes kapcsolataimra is. Káin és Ábel. Egy hatalmas kommunikációs zavarban volt Káin, ugye? Mert Káin nem értette azt, hogy mi a szöszér nem vihetek én káposztát illetve áldozatként. Miért nem vihetek én oda Istennek karalábét? Miért nem vihetek oda petrezselyem zöldjét? Hát miért nem? Hát miért nem fogadja el ezt Isten? Ez egy kommunikáció zavar volt, habár biztos vagyok benne, hogy Ádám elmagyarázta neki, hogy figyelj, Isten azt mondta, és erről aztán később Zsidó 9.22-ben ír is, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Tehát áldozatot csak vérontás mellett vihetsz Istennek. Márpedig a káposztának nincs vére, a petrezselyeknek sincs vére, úgyhogy ergo az áldozatnak állatnak kell lennie, mégpedig len egészséges, egyéves állatnak. De ezt nem értette Káin, úgyhogy tuszmákolta Istenre a kis zöldségeit, és vérig volt sértődve, azt írja az írás, hogy lehorgasztotta a fejét, és nagyon dühös volt, minek után Isten nem fogadta el tőle ezt az ajándékot. Ez a kommunikációs zavar, az kihatott a vízszintes kapcsolataira, mert aztán megölte az öcsét. Tehát olyan mértékben problémát okozott ez, hogy megölte az öcsét, mert nem értette Istennek az üzenetét, és ezért az öcsére lett mérges, ő rá lett féltékeny, és ő rajta akarta ezt az egészet megbosszulni. Aztán a kommunikációs problémának, illetve a kommunikációs zavarnak a csúcsa az hol volt? Hát Bábelnél, ugye? 1 Mózes 11-ben olvashatjuk ott az első versben, hogy akkor még minden népnek egy nyelve volt, egy nyelvet beszélt. De van ám ott egy parancsolat 1 Mózes 1.28-ban, ahol is azt mondja, azt parancsolja Isten az embernek, hogy menjetek és vegyétek birtokba az egész földet. Vegyétek birtokba az egész földet. Mit csinált az ember? Eljutott nagy nehezen Bábelig, ott leült, megbeszélték, hogy akkor most innentől kezdve a saját dicsőségünkre, és sokan innen datálják a humanizmust, hogy akkor most a saját dicsőségünkre építsünk egy tornyot. Egyébként szerintem az első humanista filozófus az maga a kígyó volt a kertbe, de sokan innen a Bábel tornyától datálják a humanizmus kezdetét. Úgyhogy mi történt itt? Isten azt mondta, hogy csak akkor fognak ezek a nyavajások engedelmeskedni, hogyha nem értik meg egymást. Egy fantasztikus dolgot csinált Isten. Azt a hidat verte szét, ami két ember között létezhet. A kommunikációs hidat, hogy én megértem őt, ő meg megért engem. Hogy én megértem őt, ő meg megért engem. Ezt a kommunikációs hidat szétverte ott Bábelnál Isten, és összezavarta a nyelveket, és aztán mindenki. Ugye, aki értette a kínait, az összetömörödött, és mentek egy irányba. Aki értette az oroszt, az összetömörödött, és ment egy másik irányba. És így tovább, úgyhogy így tudott a föld benépesedni, és így tudták birtokba venni a földet. De ez egy nagyon fontos dolog, és azért említem Bábelt, mert ez eléggé szorosan kapcsolódik ahhoz, amiről eddig beszéltünk. Az ördögnek nincsenek eredeti gondolatai. Tehát az ördög az nem egy ilyen kreatív agymen, hogy hívják ezeket az ötletmeneket? A nyugati üzleti világban vannak ilyen emberek, akik tudod, ők nem valósítanak meg semmit, csak adnak egy jó üzleti ötletet, és aztán ki? Nem, az más, az ötletből. Mindegy, nem tudom, tehát vannak ilyen ötletemberek, tehát az ördög biztos nem az. Ötletgazda, hívjuk ötletgazdának. Az ördög biztos nem egy ilyen ötletgazda, mert neki egyetlen egy eredeti ötlete sincs, csak mit csinál? Fogja Istennek az ötleteit, és magáévá teszi, és kicsavarja, és meg... Bárcsak, mert ha adaptálná, akkor azt mondanám, hogy azzal nem lenne gond. De nem adaptálja, kicsavarja, és pont az ellenkezőjére fordítja. Mit csinált Isten Bábelnél? Összezavarta az embernek a kommunikációját, hogy ne értsék meg egymást az emberek. És az ördög ugyanezt csinálja velünk. A mai napig ugyanezt csinálja. Összezavarja a kommunikációnkat. Olyan meg nem értést tud támasztani, tudod, biztos voltál te már így, te is így, hogy mondtál valakinek valamit a legjobb jó szándékkal, tudod, semmi rossz nem volt a szívedben, és félre lett értve. Iszonyatosan félre lett értve. Tudod, mondasz valamit Ida néninek, kedveset akarsz mondani, és belemászol a lelkébe, és tudod, próbáljon meg. Nem, Ida néni, nem kezdek ki veled, Isten őriz. De hogy az ördög ugyanezt a stratégiát folytatja, összezavarja a kommunikációnkat. Meg nem értés támaszt két ember között, vagy félreértés formájában, vagy egy olyan szót mondat ki veled, ahogy Péterrel is kimondatta ezt a szót, amit aztán a másik a lelkére vesz. Mert az a stratégia, amiről a Sanyi beszélt, hogy a démonok figyelnek. Egy külön hadsereg van arra, hogy tudod, rád van állítva egy hadsereg. Van egy démonod, aki semmi mással nem foglalkozik, csak azzal, hogy figyel. Hogy mire, hogyan reagálsz. Aztán leadja a drótot a másik csapatnak, hogy na figyeljetek, itt a lista, erre pattan a fickó. Tudod? És akkor a másikak meg nyomatják. Erre Pastor Stevens tanított valami zseniálisat még annak idején, amikor bibliaiskolába jártam. Szerintem érdemes lenne azt a videót előkeresni, mert ámulatos tanítás volt ott. Néven is nevezte ezeket az egyikre emlékszem, a rádióurgia, úgy hívják az egyik ilyen démont, hogy rádióurgia, aztán van televízióurgia, aztán van mosógép, nem, tehát...
De munkaurgia is.
Ja, mindegy. kommunikációs zavar támaszt az emberek között. És csak befejezésképpen, Isten a kommunikációs zavart, ami tulajdonképpen az ember okozott azzal, hogy elbukott, ezt a kommunikációs zavart Jézus Krisztusban állítja helyre. Hogyha megnézzük, az első ilyen csodája, amikor ideglenesen áthidalta ezt a kommunikációs zavart, az Pünkösd volt, Apcsel 2-ben olvashatjuk. Ha jól emlékszem, ott volt 13 nemzet, 13 különböző nyelvjárású ember, akik mindegyik a saját nyelvén hallották Péternek az üzenetét, ott helyreállította ideglenesen, de végérvényesen Jézus Krisztusban állítja helyre ezt a kommunikációs zavart, mert hogyha elolvasod János 1:1-et, ahol is azt olvashatjuk, hogy az ige testé lett, és Isten volt az ige, és aztán az a 14. versben van, jobb, hogyha 1:14, ahol azt olvashatjuk, hogy az ige testé lett, de ott van egy az első vers, nézd már. Hát nem, a János evangéliumát nem találom, de hát nem baj. Azt mondja, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ez Jézus Krisztusról szól. Kezdetben volt az ige, és mondhatnánk azt is, hogy kezdetben volt a kommunikáció, és tudod, ha bár egyetlen egy helyen sem szerepel a Bibliában ez a szakkifejezés, hogy kommunikáció, azért ez az írás mégis erről a kommunikációs zavarról és ennek a kommunikációs zavarnak a helyreállításáról szól. És itt a 14. versben meg azt olvashatjuk, hogy az ige testé lett, közöttünk lakott és láttuk a dicsőségét. Az ige testé lett. Isten Jézus Krisztusba tömörítette az ő mondandóját, az ő üzenetét az ember felé. Egyetlen egy személybe Jézus Krisztusba tömörítette, és mi az üzenete? Az, hogy szeretlek. És hogyha ránézel Jézus Krisztusra, ha ránézel a keresztre, akkor megértjük ezt az üzenetet. És tudod, egy csodálatos dolog történik, amikor újjászületünk, mert Isten szelleme belénk költözik. Egyé lesz a mi szellemünkkel, a halott szellemünket feleleveníti, egyé lesz, és aztán ettől a perctől kezdve már megszűnik ez a kommunikáció zavar, mert a szellem kijelenti nekünk az igazságot, és a szellemen keresztül megértjük Istent, hogy mit tud mondani, és ha megértem Istent, hogy ő mit mond, akkor ez nagy mértékben javítja a vízszintes kommunikációmat is, úgyhogy hát ma reggelre csak így ennyit. Amen.
Kérdés, hozzászólás?
Nekem lenne egy kérdésem, hogy ez a kommunikációs zavar, ez valóban így van. Én olvastam erről egy cikket, hogy ugye a nemzetek sorsát azt fogja eldönteni, hogy a nemzetek vezetői egyáltalán tudnak egymással kommunikálni. Uh-huh. És ma is látjuk, nem az a kérdés, hogy van-e elég mérnök, meg van-e elég pénz ahhoz, mondjuk, hogy egy hidat építsünk. A csodál. Hogy eldöntsük, hogy hova és milyen hidat építsünk. Ez a kérdés. És ezen vitatkozunk 3 évig, meg 5 évig.
Még ha csak 3.
Igen. Nekem a kérdésem az lenne, hogy tudjuk ezt a nagyon finom kommunikációt fenntartani, és a testvéreinknek, a környezetünknek, ahol mondjuk véljük, vagy látjuk, hogy ilyen meditáció vagy kontroll irányában megy, és véljük, hogy már kicsi réseket ütöttek a biztonsági résen, hogy tudjuk ugye a sértések nélkül hát visszavezetni. Mert az, hogy elhatárolódott tőle, attól rajta nem segítettem, az maximum magamat védem egy kicsit.
Én biztos vagyok benne, hogy a Sanyinak erre kiváló válasza lesz. Egészen biztos vagyok benne, de csak egyetlen egy. Tehát nekünk hívőnknek Kolossé 3:16 adja meg a választ, ami azt mondja, hogy a Krisztus beszéde gazdagon lakozzék ti bennetek. A Krisztus beszéde gazdagon lakozzék ti bennetek. Vagyis, hogy ha már benned él, 1 Korintus 2-ben azt olvashatjuk, azt hiszem a 16. versben, hogy Krisztus elméjét kaptuk meg. Tehát abban a pillanatban, amikor újjászülettünk, Krisztus elméjével rendelkezhetek. Illetve rendelkezem, gondolkodhatom Krisztus elméjével. Ha ebbe picikét belegondoltok, hogy ez micsoda hihetetlen, ámulatos dolog, hogy én a kis bűnös porszem, használhatom a mindenható Úristennek az elméjét. Értitek ezt? Ez zseni, ez ámulatos. Hogyan tudom használni? úgy, hogy meg tudom ismerni Istennek a gondolatait, meg tudom ismerni, hogy ő hogyan gondolkodik. Aztán ezeket a gondolatokat elraktározom, ugye a Krisztusnak a beszéde fog bennem lakozni, és azt mondja Jézus, hogy a szív teljességéből szól a szál, tehát ami bennem van, azt fogom kommunikálni. Tehát az én kommunikációm az a Krisztus beszédéből van. Na most a Sanyi fogja megadni azt a választ, mert ő ebben sokkal, de sokkal jobb, sokkal profibb ebben, hogy hogyan tudod ezt a másik felé is kommunikálni. Én ebben nagyon rossz vagyok, mert én azt mondom, hogy figyelj, ez baromság, amit csinálsz, de ülye vagy, igen, de hogy ez nem mindig vezet célra, és hát sajnos ezt tapasztalhatom. De a Sanyi ebben hihetetlen jó, mert nagyon... Ő meg tudja mondani azt, hogy nem vagy normális, úgyhogy még örülsz is neki.
Folyamatosan teszi a hollapokra.
Én még nehezíteném egy kicsit a kérdést a Sanyinak.
Úgy kezdi, hogy igen, ez egy jó gondolat szerint. Amikor valamit ki akar igazítani, akkor mindig így szerintem is egy nagyon jó gondolat.
Hát, nem mondom.
Utána így szép lassan így.
Elég gondolkodási időt hagytunk a Sanyinak, hogy fölkészüljön. Azt szerettem volna még megkérdezni, és mindegyik kötőknek az elmondottaihoz kapcsolódik, és bennem már régóta munkálódott ez a kérdés. Van egy angol kifejezés, ami a mindennapjainkban hát elég gyakran előkerül, ez a white lies, ami valahol egy ilyen határesetté válhat, amikor egy ilyen majdnem minden nap azt hiszem többen egy-egy kegyes hazugság elé állít bennünket az élet. Hova tovább az egyszerűbb dolgoktól bejön a kolléganőnk, és remek új frizurája van, ami mondjuk nem tetszik, és megkérdezi tőled, hogy tetszik.
Érdekes.
És azt mondhatod, hogy érdekes. De hát azért ennek vannak sokkal, hogy mondjam, összefontabb és messzevezető részei. Még hozzátenném ezt a kérdést egy lapáttal, hogy ilyen esetben jó keresztényként hogyan kell reagálni.
Fodrásztál voltál?
És nem volt ott?
Tehát hogyan mondjuk meg valakinek, hogy őrültséget csinál, igaz? és mi van a kegyes hazugságokkal? És azt hiszem, hogy nagyon hasonlít a válasz mind a kettőre. Mert Ráháb, amikor megmentette a kémeket, hazudott. Itt vannak-e azok a zsidó kémek? Nincs itt senki. Azt ott voltak a szekrényben.
Igen.
Nem?
Igen.
Hát igazat mondott a Ráhab. A hős tette, amivel benne van a hithősök fejezetében, zsidó 11-ben, az egy hazugság volt. Na? Hogy?
Dadusok.
A dadusok. Mózes. Mózesről semmit nem tudunk. Úgyhogy, most akkor azt mondom, hogy lehet hazudni? Nem. Mi a hazugság? Az igazságnak több szintje van, amelyek nem mondanak ellent egymásnak. Nem két igazság van, hanem az igazságnak több szintje van. A mózesi törvény azt mondja, hogy ne ölj. Azt mondja, hogy ne ölj. Igaza van-e a mózesi törvénynek? Igaza van. Vajon a mózesi törvény a teljes igazsága? Nem. A Biblia úgy beszél a Galáciaikhoz írt levélben a mózesi törvényről, mint az árnyékáról az igazságnak. Igaz? Ott beszél róla, az árnyékáról. Az árnyék igazat mond-e az eredetiről? Igen, de mennyit mond róla? Hát a körvonalát. Nagyon keveset, és egy picit torzítja is, ugye attól függ, hogy mire vetül az árnyék. És azt gondolom, hogy a végső igazság a szeretet. Igaz? Ezt mondja Róma 13, a szeretet. Amikor te azt mondod a titkárnődnek, akinek kretén a frizurája, hogy hogy szép, akkor igazából szereted őt. A szeretet igazságát fejezed ki, igaz? És persze van ennek határa, mert amikor következetesen lilára festeti, akkor ugye előjön az emberi viselkedésből az isteni kreativitás ideje, ahol azt mondhatod, hogy Uram, segíts, hogy segíthessek neki felismerni valamit, anélkül, hogy a szeretet ellen vétenék. Mert mi a fontosabb, hogy ne legyen lila haja, vagy az, hogy szeretve legyen. És a szeretve legyen fontosabb. De a szeretet nem kívánja neki, hogy lila hajjal kelljen az emberek között járnia. Úgyhogy a szeretet vállalja a halált, bármit vállal azért, hogy őt segíthesse. És megteszi az extra mérföldet, hogy segíthessen neki, hogy valahogy rávezesse arra, hogy a lila haj nem áll jól neki. De sose bántaná meg a lila haj miatt. A dolgok nincsenek egy súlycsoportban. Jézus, amikor itt volt a földön, mennyi dolgot a helyére rakhatott volna vasvesszővel, véres karddal, dörgedelemmel, és nem, annyi, azt mondja, kicsoda olyan süket és vak, mint az én szolgám, Ézsaiásban mondja, igaz Attila? Kicsoda olyan vak és olyan süket, mint az én szolgám. Ezt az Atya Isten mondja Jézus Krisztusról, a Fiú Istenről, aki vak volt és süket volt a mi bűneinkre, a hülyeségünkre, az éretlenségünkre. Miért? Hogy szerethessen minket. Hogy szerethessen minket. Hazudott-e? Nem hazudott. De olyan nagy lelkűséggel, olyan nagy lelkűen lépett túl a lényegtelen részleteken, hogy azt el sem lehet mondani. És ez az, amit talán nekünk is meg kell tanulnunk. Sokszor, amikor valakit ki akarunk igazítani. Amikor valami hülyeséget ki akarok igazítani. És hogy? Szombaton gyógyított. Oké, szombaton gyógyított. A sárba köpött, hogy meggyógyítsa. Ami, tudjátok, munkának számított a zsidó.
Mellesleg jó humorérzékről
lesz. Abszolút, igen. Tehát, hogy, mert ugye, mert volt ilyen parancs, hova szabad köpni? Sziklára szabad köpni, szombaton, sárba nem, mert a nyál összekeveredik a sárral, és az már agyagkészítésnek, tégla alapú dolognak számít, és az munka, úgyhogy porban nem szabad köpni szombaton. Ugye? Ez a farizeusi kerettörvény, a lábjegyzet, igen. És Jézus a porba köpött, tudod, direkt. Hát mi másért köpött volna a porba? Egyáltalán nem kellett volna sarat kenni annak a nyomorultnak a szemére. Hát a másikat úgy gyógyította meg, hogy félútig kellett csak eljönnie. Meghalt a gyereke, tudod, visszamehetett, és élt a gyereke. Vagy nem tudom, hogy volt, mindegy. Szolgálja. Kap-e. Tehát, hogy mi a helyzet a kegyes hazugságokkal? Ha szeretek, akkor nem vétek a törvény ellen. Ha szeretek, nem vétek a törvény ellen. De ha valamit önzésből csinálok, önmagamat védve, önmagamat szolgálva, hitetlenségből, félve valamilyen következménytől, ami az igazságnak lehetne a folyamánya, akkor az nincs rendben. De ennek nem az a lényege, hogy most, tudod, a külső szemlélő, a kegyetlen farizeus rá tudja-e sütni, hogy hazudtál, vagy igazat mondtál. Nem a törvény betartása a lényeg, hanem a szeretet és a hit. Minden Róma 13, minden, ami hitből nincsen, bűnöm az nékem. Amit nem Istenre nézve, egy előtte való meggyőződéssel teszek, az bűnöm nekem. Úgyhogy amikor hazudok azért, mert félek attól, hogy mi lesz a következménye, akkor az nincs hitből. Mert ha hitben vagyok, odállok Isten elé, és azt mondom, hogy Uram, vesszen, aminek vesznie kell. A te szereteted mit mondana most? Te mit mondanál most? És annak a hölgynek valószínűleg azt mondanám, hogy oké, hogy tetszik a frizurám, maga a legaranyosabb ember az egész világon. Annyira hálás vagyok magáért, aranyoskám, hogy itt van, és őszintén örülök, hogy aranyoskám a titkárnő.
Jó, de én nem ezt kérdeztem, milyen a frizurám?
és ez az isteni kreativitás kérdése, és erről beszéltünk, ugye, hogy ott vagyok, Isten előtt is azt mondom, hogy Uram, te most mit mondanál? Te most mit mondasz? És enélkül nincs jó tanácsom. Nincs jó tanácsom. Nincs egy sablon válasz arra, hogy mit lehet mondani. Ilyeneket tudok mondani, hogy nem kell, hogy kijavíts embereket. Nem feltétlenül az az elsőleges célod, hogy kijavítsd őket. Az a célod, hogy szeresd őket. Mielőtt Isten minket kijavított volna, azelőtt szeretett minket. Eljött és szeretett minket, és addig szeretett minket, amíg meg nem nyugodtunk a jelenlétében, amíg abban nem hagytuk önmagunk védelmét, amíg meg nem értettük, hogy ő velünk van, és ha ő velünk van, kicsoda lehet ellenünk. És ha ő velünk van, akkor nem kell védenem magam, akkor már nem számít, hogy igazam van-e vagy nincs, hisz ha nincs igazam, akkor is szeretve vagyok. És ezután megbírom hallani azt, hogy nincs igazam. Hogy nincs igazam. Már nem védem meg magam tőle. És aztán taníthatok. Mondhatom azt, hogy nagyra értékelem a buzgalmadat, nagyra értékelem a buzgóságodat, hogy keresed Istent, hogy meditálsz, hogy megpróbálsz mindent, és bárcsak bennem is lenne akkora buzgalom, mint benned. És gondoltál-e arra, hogy a Biblia beszél a meditációról? Gondoltál-e arra, hogy első Zsoltár mit mond? És nézd meg, azt mondja, hogy elmélkedj. Gondoltál-e arra, hogy... És elkezdhetek tanítani. És megkérdezhetem, hogy látsz-e különbséget a között, hogy elmélkedsz valamit, és a között, hogy egy transzcendentális meditációba kezdesz. Te teszel-e különbséget a kettő között? Mit gondolsz, kellene különbséget tenned a kettő között? Taníthatok, vezethetem a másikat, de nagy szelítséggel, a vállalva a halált. Mert én azt mondanám neki, hogy hát hülye vagy. Hát ez, tudod, ez, de mert szeretek, ezért megteszem ezt az extra mérföldet. És zavarba ejtő, igen, Krisztus zavarba ejtően javított ki minket. Nem lehetett vele vitatkozni. Nehéz volt neki ellenállni. Mert szeretett, mert közel jött, mert annyira a lényegről beszélt, és annyira el tudott siklani a lényegtelen felett. Többek között a bűneink felett. A bűneink az ő szemszögéből lényegtelen részlet. Ő azzal elbánt. Én meg fogok halni a te bűnödért. Nem a bűnöd a nagy probléma. A nagy probléma az, hogy keresel engem, hogy nyitott-e a füled és a szíved felém, és hogy nyitott lehessen, most szeretni foglak ezután is. Sőt, meghalok érted, hogy értsd életed végéig, hogy szeretlek, és nem kell megvédened magad tőlem. És aztán persze volt egy kategóriája az embereknek, akikkel durva volt. A farizeusokkal, velük durva volt. És kiverte a templomból a kereskedőket, ugye? Kereskedők, vigyázzatok! Miért? Mert ők akaratlagosan és fennhangon hirdették a hibájukat. És ez az a pont, ahol fel kell állnom nekem is, és azt kell mondanom, hogy ne tegyétek. És persze van olyan hely, ahol ez az én felelősségem, mondjuk az üzletember találkozó, és van olyan hely, ahol nem az én felelősségem, ahol azt mondhatom Istennek, hogy Uram, ők a te szolgáid előtted állnak, vagy esnek, az én szolgáim, vagy akiket én rám bíztál, ott Uram, rajtam keresztül végrehajthatod a kijavítást. De van hely, ahol nem tudod ezt, ahol nem én vagyok a rendőr. A rendőr sehol nem akarok lenni, de ahol Isten nem engem hívott el arra, hogy kijavítsak mindenkit. Nem tudom, hogy ez válasz volt-e, de engem ezek az elvek vezérelnek, amikor beszélek valakivel. A magasabb szintű szabály, ami a szeretet királyi törvénye, a hit törvénye, hogy Uram, én bármit mondok most, amit te akarsz mondani. Még hazudok is, ha kell, az nekem nem probléma. Én nem vagyok egy kicsinyes farizeus, akit kötnek a szabályok. Engem csak te kötsz. Ha hitben tudok hazudni, hitben hazudni fogok. Ha hitben tudok lopni bocsánat, akkor lopni fogok. Ha hitben tudok, nem is tudom, akkor megteszem. És oké, a Biblia nem mond ellent önmagának. A leírt parancsolattal Isten vezetése nem fog ellent mondani. Oké, de Dávid megette a szent kenyereket. Megette. Amit nem volt szabad megenni. A mózesi törvény szerint nem volt szabad megenni. Jézus erre hivatkozik. Erre hivatkozik. Dávid nem ette meg a szent kenyereket. Ha? Nem? Hogy? A kalásztépésnél. Dávid nem ette meg. Ha? Nem? Jézus hivatkozott rá. Isten nem egy kockás bürokrata, ezt értitek? Isten egy szerető lény, és az ő igazsága érinthetetlen. De az ő igazsága mögött az ő szeretete áll. Azt mondja, hogy az igazságom azért olyan éles, mert a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A gonoszt azért gyűlölöm olyan szélsőségesen, mert a gonosz ellene megy annak, ami a szeretet, és akiket én szeretek. Ezt értitek? De légy óvatos, amikor előveszel egy szabályt, és elkezdesz gyilkolni vele. Mert nem a törvény, nem az ember van a törvényért, hanem a törvény van az emberért. Nem a törvény, Isten nem a törvényért van, hanem a törvény van Istenért. És amikor Isten jelenlétében vagy, és hitben teszel, akkor nagyobb van ott, mint Ábrahám, nagyobb van ott, mint a törvény, akkor a végső egyetlen meghatározó szabály van ott, Isten, és az ő pillanatnyi akarata. És nem káoszt hirdetek, ne értsétek félre, a kijelentett akaratával a pillanatnyi akarata nem fog ellentmondani. Vagy talán néha mégis. Nem fog. De az én értelmezésemnek igen. Mert az én értelmezésem lehet egy nagyon egyszerű, gyerekes értelmezés, ahol azt mondom, hogy szombaton nem lehet dolgozni. Pont. Szombaton nincs munka. És igaz ez, igaz, de miről beszélt Jézus, miről beszél a törvény, amikor azt mondja, hogy szombaton nem lehet dolgozni? Van egy törvény betűjének van egy szelleme, és Isten a törvény szellemét követi, és figyeljetek, a törvény szellemét követve néha megtehetsz dolgokat, amit a törvény betűjét nézve félelemből sose mernél megtenni. Értitek? Ez a lényeg. Szabadok vagyunk. És ha az ige gazdagon lakozik benned, és őszinte szívvel Isten előtt állsz, akkor néha megtehetsz olyan meredek dolgokat, amiket vallásos ember soha, de sosem merne megtenni. És Isten azt fogja mondani, hogy ámen. Te megteszed azt a meredek dolgot, hitben, igazából Isten indítatására, és Isten azt fogja mondani, hogy ámen. Hát zajlik az élet. Igaz ez, Ati?
Igen. Egy nagyon fontos dolog a törvénnyel kapcsolatban, hogy ugye ott van a mózesi törvény, és aztán ott van, amikor a Máté 5-ben Jézus úgymond megerősíti a törvényt. Mi történik itt? Ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha ezt tanulmányozzátok. És a Sanyi már kimondta, csak tudatosítani szeretném. A törvényt Jézus egy egészen más dimenzióba helyezte át. Ugye a betű dimenziójából, ami megöl, áthelyezte a szellem dimenziójába, ami életet ad. A tedd ezt, tedd azt, ne tedd ezt, ne tedd azt dimenziójából áthelyezte a szerest fele barátodat, mint önmagadat dimenziójába. Tehát a cselekedetek dimenziójából áthelyezte a szeretet dimenziójába. És ahogy a Sanyi mondta azt, hogy eretnekségeknek tűnő dolgokat is elkövethetünk, most olvastam És egy kicsit meg is lepődtem rajta, mert így el nem tudtam volna képzelni erről az asszony. A Teréz anyáról olvastam egy érdekes dolgot, hogy ő megtette azt, hogy ha ott ült a haldoklónak az ágya mellett, imádkozott érte, és éppen a haldokló rá akar gyújtani, akkor ő fogta és meggyújtotta neki a cigarettát, és odaadta neki. Tudod, és hogyha erre így, tudod, így vallásosan nézünk, akkor Teréz anya spanglizik. Ajó, mi az a dolog? De nem, mert ő már az új törvényben élt, a szeretet királyi törvényében, ami Jakab 2 beszél erről, a szeretet királyi törvényében, hogy szerest fele barátodat, mint önmagadat. Egy egészen más gondolkodási mód, egy egészen más dimenzió, mert addig, amíg azt mondom, hogy ne tedd ezt, ne tedd azt, fúj, tudod, addig kinyírom, mert a betű az megöl. Ha csak a betűhöz ragaszkodom, akkor megöl. És példabeszédek azt mondja, hogy mind a halál, mind az élet ott van a beszédünkben. Mind a halál, mind az élet. Egy másik helyen azt mondja, hogy amit mond az ember, annak gyümölcsével fog jól lakni. Tehát nem mindegy, hogy hogyan szólok, és gondolom erre volt mind a két kérdés, de hogy a Sanyit igazolandó, bár nem kell igazolni, de csak ahogy ő beszélt, közben eszembe jutott egy-két dolog. Hogy is van az példabeszédben, hogy édesek a baráttól kapott sebek? Miért édesek a baráttól kapott sebek? Miért örülök én annak, hogyha esetleg a Sanyi olyat mond, amitől mondjuk egy másik embertől hát így nem vennék olyan jó néven? Mert ismerem a szívét. Mert tudom a szándékát, mert tudom, hogy milyen szándékkal beszél, a motivációját ismerem. Ismerem a motivációját, hogy nem meg akar bántani, nem belém akar gyalogolni, nem fölém akar kerekedni, hanem a szeretete miatt akar valamit mondani, ami nekem jó. És ez a lényeg, a szeretete miatt akar valamit mondani, ami nekem jó. És hát mondom én elméletben ezt nagyon tudom, de ezt Sanyi gyakorlatban is kiválóan tudja alkalmazni, úgyhogy hát hála az ő szolgálatáért.
Egy hozzáfűzni való, azt meghallgatjuk még, és aztán Ida néni szösszenetét.
Csak egy példa jutott eszembe ez a szombati törvények kapcsolatban, hogy a törvény betartás az nem lehet végcél. Ezt Isten csak így segítségképpen adta nekünk, hogy ugye kérdezik Jézustól is, hogy mi a legnagyobb parancsolat, ugye, és akkor mondja, hogy szeresd a te Istenedet teljes szívedből, elmédből és erődből, és hogy szeresd fele barátodat. Tehát ez a cél, és a törvény is ennek van alárendelve. És az, hogy tartsd be a szombatot, az nem azért van, mert hogy akkor hú, de jó lesz majd Istennek, hanem a szombat azért van, hogy pihenjél, mert szükséged van pihenésre. És ezt Isten azért adta, mert szeret minket. Úgyhogy nem az a lényeg, hogy betartom a szombatot, hanem az, hogy ezt Isten tanácsként adta, hogy pihenjél. És ennek, de minden mögött egy magasabb eszme áll, úgy egy magasabb motiváció, szeretet, és minden törvény mögött ez áll. Úgyhogy tényleg nem csak a betű szintjén kell nézni a dolgokat, hanem az akkor van értelme az egésznek, ha meglátjuk mögötte, hogy mi az egésznek a célja.
Hogy ez mennyire jó, ez ámulatosan jó, csak még egy gondolat pont a szombattal kapcsolatban. A szombat mögött a kegyelem tanítása van. Tehát a szombatot Isten azért vette olyan komolyan az Ószövetségben, mert a szombatnapi nyugalom arról szól, hogy 6 nap alatt Isten elvégzett mindent, te a 7. napon élsz, és lazíts. És ez Krisztus, az evangélium üzenete. Ugye a szombat ezért fontos. Mi egy örök szombatban élünk, mert elvégeztetett, mi nyugszunk Istenben, és Isten munkálkodik, és fog munkálkodni. Mi ebből a nyugalomból, ebből a nyugvásból élünk. Hétfőn is. És a farizeusok ezt nem értették, ugye? Ők le akarták kicsinyíteni a kegyelem üzenetét arra, hogy szombaton ne dolgozz. És ez hamis. És itt van az, hogy amikor nem értem Istent igazán, és valószínűleg mi se értjük igazán, ezért vagyunk mindig óvatosak, és vagyunk kijavíthatóak, azt mondjuk, hogy javíts ki, Uram, akkor a betűt nézve túlkorlátozom magam, sőt, félreértem magam.
vagy Istent, igen, így van.
Bocsánat, igen. Annyi jutott eszembe közben, amíg titeket hallgattalak, hogy ha egy picit visszaemlékezünk, amikor kisgyerekeink voltak, akkor ezt többé-kevésbé jól gyakoroljuk. Nem? A gyerekekkel... Nem kegyes csalást, hanem a szeretet, hogy az a célunk, hogy valamit megtanuljon a gyerek, nem döngöljük a földbe, amikor először rosszul csinálja, nem?
Abszolút.
Hanem kijavítjuk, de szeretettel, nem?
Tehát
gyerekekkel ezt tudjuk gyakorolni, felnőttekkel már jobban problémánk van, de egy picit visszaemlékezünk rá, akkor talán sikerül.
Nagyon jó. Nagyon jó.
Igen,
igen.
Aztán persze megvan a pont, ahol már valaki felnőtt kéret együtt, tudod, és akkor mi, amikor szöveget írunk. Hát Attilával szöveget írni a legbrutálisabb dolog, amit látom. Szöveg. Hát gondolj bele, dolgozol egy szélszövegen másfél napot, megmutatod neki, elolvassa, bólogatok, ez nem hallatszik a felvételen. Nem rossz. Kezdjük előről. Tudod, miért? Mert nem az a cél, hogy ápolgassa a lelkemet, hanem az, hogy írjunk egy jó szöveget. És az, van benne egy-két jó ötlet, de úgy, ahogy van, nem jó. És akkor előről kezdjük, és megírni, tudod? És itt nem azt várnám, hogy ápolgassa a lelkemet, tudod, mert akkor három hónapig ülünk valamin, ami nem kéne. De itt már megvan az a kapcsolat. Ha én most az ő tanítványa lennék, aki a szövegírást most tanulja, akkor valószínűleg azt mondanám,
nagyon ügyes volt,
ötös szöveg. Lépjünk a következő leckére. Mert mi a cél, hogy majd öt év múlva tényleg tudjak jó szöveget írni, és ha most eltaposná a kis bimbózó lelkesedésemet, akkor megölne. Ezt értitek? A szeretet tudja, hogy mikor, mit és hogyan kell mondani. Ha ez jön belülről, ha ez a motiváció, akkor, és ott van ez az Istennel való csüngés, hogy Uram, te most mit tennél? Te, aki a repett nátszálat nem töröd el, a füstölgő gyerekevelet nem oltod el, akkor jó lesz, amit mondom. Jó lesz. Igaz, Andi? Ugye? Igen. Igen, Nini, alig várjuk.
Csatlakozom a szeretett témához. Itt van a csatlakozása az elsőnek. Az a címe, hogy Péter Zsoltára. Péter Zsoltán. A pillanatnak írom és szélbe szórom versemet, mert épp átérzem, átélem, de mindig is tudom, vallom, hiszem, Istenem szeret. Szeret. Én időben élek, ő időtlenül. Így szeretjük egymást rendületlenül, ő isteni módon, én csak emberül. Köszönöm. A másik csatlakozás hajnali dal advent előtt. Ropog a hó talpam alatt, görnyed a vál, sajog a szív súlyok alatt. Majd olvad a jég, múl a sötét, szívemben is fel kell a nap. Köszönöm ám.
Köszönjük a kérdéseket. Hálásak vagyunk Attiláért, hogy eljött, és kérünk, hogy áld meg az ő szolgálatát hatalmasan, áld meg a paksiakat, az egész környéket, adj isteni kreativitást a szolgálatra, adj természetfeletti gondoskodást otthon, a munkában, a pénzügyekben, a családban, Attilának és az egész paksi csapatnak, a gyülekezetnek. Köszönjük, Urunk, és van egy imánk, egy kérésünk, és ez az, hogy végezd a te munkádat bennünk és rajtunk keresztül. Dicsőítsd meg a te nevedet. Nem, mi nem tudjuk ezt megtenni, de te igen. Mi nem vagyunk olyan ügyesek, nem, de te igen, Urunk, és mi pedig eszközök akarunk lenni a kezedben minden nap. Kicsi dolgokban, egész kicsi dolgokban és nagy dolgokban. És a kettő között nincs is nagy különbség, hogyha te ott vagy. És ha van valaki, aki esetleg hallgatja ezt a felvételt, és még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, ha még nem mondtad az Úrnak soha, hogy elfogadlak, légy a megváltóm, akkor most van itt az idő. fogadd el az evangéliumot, ami csak ennyi, hogy Isten úgy szeretett téged, hogy az ő fiát, Jézus Krisztust adta, hogyha hiszel ő benne, örök életed legyen, és soha el ne veszél. Úgyhogy csak mondd, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Bocsásd meg a bűneimet, és ha egy nap meghalok, akkor vigyél a mennybe, oda, ahol te is vagy. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.